Katona Csaba történész pedig a helyszínen van, hiszen a Ruhr vidék történelméről lesz szó, Európa forró pontjának is szokták hívni. Sokan ugye csak hallomásból ismerhetik, de Németország egyik legsűrűbben lakott régiója Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, amellyel ugye bár a legnépszerűbb úti célok között nincsen, de érdemes megismerkedni, meg is kérdezzük majd történész urat, hogy miért. Jó reggelt, szevasz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, üdvözlök mindenkit Bochum városából.
Bochum? Á, nagyon jó.
Na dürlich.
Akkor az már-már Bohémia.
Hát már-már, igen. Maradjunk annyiban, hogy nem ez a legszebb város a világon, de ezt eddig is tudtuk. De hát ugye a Ruhrvidék az egy iparvidék, következésképpen, hogyha valaki Németországnak azon arcát akarja látni, amelyet mondjuk Nürnberg középkori bájával, dacára a bombázásnak szeretne fémjelezni, vagy mondjuk Dresda, ami szintén sikerülsen újjáépítettek a bombázás nyomai után, vagy bármi egyéb, az ne ide jöjjön. Mindazonáltal ez egy roppant izgalmas része Németországnak, valóban egy rendkívül sűrű lakott, és a Ruhrvidék gyakorlatilag egyben őt városok sorát jelenti itt konkrétan.
És ugye nem volt ez mindig iparvidék, mert hogy én ezt beleástam magam némileg a történelmébe, és hogy igazából ez egy ilyen mezőgazdasági vidék volt, ami hosszú ideig a kutyát sem érdekelte, de aztán kőszenet találtak.
Hát a kőszén mindent megváltoztatott itt, igen, és valóban itt igazából arról van szó, hogy addig, amíg a 19. században a kőszén előtérbe nem került, ez valóban egy meglehetősen középszerű mezőgazdasági területnek számított. De egy más kérdés, hogy a kőszén pont akkor került elő, amikor az iparos forradalom ugye átformált emberiség történelmét. De ebből következik aztán az, hogy ezek a fekete kőszén bányák, ezek olyan gazdag lelőhelynek bizonyultak, amikor aztán föl lehetett építeni nagyon sok mindent, így például az acélgyártást, és hát nagyjából a 19. század derekára itt csak ebben a térségben 300-350 szénbánya működött, és hogyha meggondoljuk azt, hogy a 19. században tényleg az ipari forradalom évszázadáról beszélünk, az acélnak, a vasnak micsoda jelentősége volt, akkor teljes mértékig értelmezhető válik, hogy itt a fekete kőszén hogyan formálta át ezt a vidéket. És akkor egyébként, ha már ez szóba jött, akkor nyugodtan tegyük rendbe ezeket a fogalmakat. Ugye itt elhangzott, hogy Ruhrvidék, meg elhangzott, hogy Észak-Rajna-Vesztfália, mert hogy a Ruhrvidék Észak-Rajna-Vesztfálián belül van. Akkor ezek pontosan mit is takarnak? Mert maga a Ruhrvidék az ugye egy szűkebb területe Észak-Rajna-Vesztfáliának. Ruhrgebiet, így mondják németül. És hát ez egy ilyen város régió lényegében véve, számos város majd egymásra épült, mondok ezek közül néhányat, ami szinte mindenki ismer, de Bochumot említettem, mert pont itt vagyok a konferencia okán, de hát például a Schalke 04 csapatáról nevezetes Gelsenkirchen, Dortmund, Essen, Duisburg, ezek lényegében, és Hagen, és még hosszan sorolhatnám, ezek kis túlzással egybeépültek. Tehát konkrétan én a Dortmundból mintegy 20 perc alatt jöttem át vonattal Bochumba, úgyhogy Hauptbahnhoftól Hauptbahnhofig. Szerintem ennél jobban semmi nem tudja kifejezni azt, hogy ezek a területek mennyire közel vannak egymáshoz.
Igen, így már talán jobban be tudták azonosítani többen, de miért nevezzük Európa forró pontjának ezt?
Hát a kőszén miatt.
Bizonyám, ugye az ipar, ez a bizonyos ipar, amiről beszéltünk, ez ugye eléggé megnövelte a jelentőségét a modern időkben. Aztán eljött az első világháború, aminek a végén ugye a történelmi német birodalom gyakorlatilag széthullott, és hát a Ruhrvidék, mint olyan a francia, illetve belga csapatok kezére került, 1921-re gyakorlatilag idegen megszállás alá német szemszögből nézve, és hát a versailles-i békeszerződés értelmében ez a úgynevezett demilitarizált Rajna-övezetben feküdt. És az egésznek az lett a vége, hogy megpróbálták úgymond hát ellenőrzés alá vonni teljes egészében ezt a Ruhrvidéket. A Weimári köztársaság német kormánya az gyakorlatilag úgy igyekezett ezt a dolgot kezelni, ezt a ugye német szemszögből nézve megszállási övezetként használt Ruhrvidéket, hogy hát a megszálló erőknek ne engedelmeskedjenek az itteni munkások, gyakorlatilag igyekeztek elszabotálni a munkát. Ennek az egésznek az lett a vége, hogy leállt a termelés, ami hát egy abszolút, ez a passzív ellenállásnak azt eredményezte, hogy gyakorlatilag nem tudták kiaknázni a megszállók ennek a területnek a előnyeit, viszont ennek volt egy hátrány a német szemszögből is, mert ugye mégiscsak Németországhoz tartozott, következésképpen viszont a német inflációt is megsürgette. Tehát igazából erősen kontraproduktívnak bizonyult gazdaságilag ez a dolog. És végső soron egészen 1925-ig tartott, amikor is a belgák, a franciák kivonultak a térségből, mondanám, hogy ennek az egésznek így nincsen értelme. Aztán 1936-ban, mert a demilitarizált övezeti státusz fennmaradt, a németek ismét bevonultak, ezzel gyakorlatilag megszökték a Versailles környéki békéket, tehát ilyen értelemben a Ruhrvidék kérdése is lassan, de biztosan hozzájárult ahhoz, hogy idővel eljutottunk a második világháborúhoz. De ennek az egésznek az alapját nem más képezte, mint az, hogy iparilag egy rendkívül értékes területről beszélünk, ez egyébként a mai napig így van. Tehát ez a kőszén, acél, vasgyártás, ez teljes mértékig ide összpontosul. És hát érdekes akkor már megemlíteni a tartomány nevét is, hiszen tudjuk, hogy a Német Szövetségi Köztársaság, ugye az NSK, aztán később az Egyesült Németország, lényegében ugyanaz, ugye Bundesrepublik Deutschland, az tartományokra épül, és ugye ennek a tartománynak az a neve, hogy Észak-Rajna-Veszfália. És akkor adja magát a kérdés, hogy de hát miért ez a neve? Nos, ez egy olyan tartomány, amelyik több részből raktak össze. 1946-ban jött létre, nevezetesen Észak-Rajna és Veszfália közigazgatási egységekből, illetve volt még egy Lippe nevű apró állam, ezt is beolvasztották ebbe egy évvel később. De igazából Észak-Rajna és Veszfália az két különálló történeti terület volt. És ezek közül ugye most nekünk itt Bochumból nézve Veszfália az érdekesebb, mert annak is megvan a maga története. De ez a Veszfália ugyanis egy jó ideig, én nevezetesen 1803-ig fejedelemségként működött, tehát Herzogtum Westfalen. Ugye így hívták, aztán egy idő után jött Bonaparte Napóleon, ő meg csinál belőle a testvérének Jerome-nak egy királyságot belőle, illetve Veszfáliai királyság. De ez addig tartott, amíg Napóleon uralma 1815-ig, és utána pedig a porosz királyság egyik tartománya lett. Na most ennek viszont van egy nagyon érdekes lecsapódása, hogy itt van a szomszédváros Dortmund, és ugye mindenki ismeri a foci csapatának a nevét, a fekete-sárga Borussia Dortmundot, és ez a Borussia név ez honnan van? Mert hogy a Borussia az Poroszország Preußen latinosított verziója.
Tehát, ha jól emlékszem, de hát Poroszország meg messze van a Ruhrvidéktől.
Hát messze van, de amikor éppen 1909-ben ott tartunk, hogy úgymond részét képezi a porosz királyságnak tartományként ez a terület, Veszfália, akkor bizony az oda tartozik. Tehát ugye ennek az egésznek a lényeg, hogy a napóleoni hódítás után a porosz királysághoz került. A Veszfália is. Ilyen értelemben, tehát tágan értelmezve ez is Poroszország volt. Az más kérdés, hogy van egy városi legenda a Borussia Dortmund körül, miszerint nagyon jól hangzik, hogy a Poroszország melletti elkötelezettség adta a nevét a klubnak, de állítólag ez nem teljesen így történt, hanem akkor, amikor leültek arra, hogy egyesületet kéne alapítani, akkor leültek beszélgetni az alapítók, képtelenek voltak eldönteni, milyen név legyen, és volt egy Borussia nevű sörgyár, meglátták ennek a reklámtábláját, és úgy döntöttek, hogy remek ötlet, ráadásul hazafiasan hangzik, legyen Borussia.
Aha.
Hogy aztán a hazafias lelkesedés, vagy a sörmunk állt-e bennük, ma már a történet tudomány eszközeivel nem vizsgálható.
Jó, de ez egy ilyen legendás, igen. Legendának jó.
Na de, ugye az első világháborúnál, ugye királyságot csináltak belőle, majd utána ugye visszakerült Poroszországhoz. Igen, és utána lett. Mi történt? Csaba úr, tessék?
Utána maradt Németországon belül természetesen, mert ugye Németország az létezett, aki már weimári köztársaságként, ott a harmadik birodalomként, és így folytatódott tovább a történelme egészen 1946-ig, amíg, ahogy említettem az előbb, létre nem hozták Észak-Rajnából, illetve Veszfáliából egyesítve Észak-Rajna-Veszfália tartományt. Úgyhogy így a Ruhrvidéknek a története gyakorlatilag azóta ide kötődik, illetve mindig is ide kötődött, mert ennek az egésznek a szíve az nem más, mint a Ruhrvidék.
És akkor beszéljünk egy kicsit a közelmúlt történetéről, mert ugye mindig mondtad, hogy a szén arra lehet ugye acélipart építeni, és hát az Európai Uniónak az alapja az. Mi volt ugye a szén és acél közösség? Tehát mondhatjuk azt, hogy itt dobogott, vagy dobog az Európai Unió szíve? Meg a francia német megbékélés bölcsője? Ha már annyi konfliktus volt a két nép között emiatt a térség miatt?
Bizonyos értelemben igen, tehát ne felejtsük, hogy ez erősen Németországnak a nyugati részén található, ugye a francia, meg a belga kapcsolat adott, úgyhogy igen. A gazdasági alapjához feltétlenül hozzájárult, nyilván nem így gondolunk erre a területre, meg nem is úgy, mint egy kiemelt turisztikai desztinációra, de valóban ne felejtsük el azt, hogy ha megpróbáljuk a történelmet megérteni, akkor nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy mindig valami nagy elméletet, vagy nagy gondolatot keresünk a dolgok hátterében meghúzódva. A tapasztalat meg azt mondom én, ez bölcsész létemre, hogy a legtöbbször gazdasági okokat kell keresni. Ez mind a pozitív, mind a negatív dolgok esetében így van. Nincs ebben egyébként semmi szégyelni való. Úgyhogy ha abból indulunk ki, hogy hozzájárulhatott-e ilyen átvitt értelemben a Ruhrvidék az Európai Egységhez, a válaszom igen.
Na, oké. Milyen most a Ruhrvidék? Mert az alapján, hogy kőszén meg acél egy ilyen vadul füstölő,
nem
jellegtelen, iparosodott, nem éppen emberközpontú vidék képe sejlik fel
nem
bennem.
Nem olyan, nem olyan.
Jó, hát most rádióműsorban vagyunk, sót kell produkálni. Bocsánat. Ezért feldobtam a labdát a Csabának. Na, az, Isten áldjon meg Endre.
Mondjuk, hogy a tapasztalatom alapján megnézve most Dortmundot meg Bochumot, nem lehet azt mondani, hogy ezek egy Rothenburggal felérő német történeti város maggal rendelkeznek, de azért természetesen középkori emlékek itt is találhatóak, és hogy mire emlékeztet? Engem nagyon sokszor mind a két város bizonyos értelemben Nyugat-Berlinre emlékeztetett, ahol tehát látszik az, hogy nagyon erősen megfogható az 1945 utáni újraépítés, de alapvetően kedélyes német városokról beszélhetünk. Nyilván, ha kimegyek a Bányába, nem ezt fogom tapasztalni, de nem ott voltam. Itt Bochumba pedig a tegnap rendkívül pozitív élményért nevezetesen megnéztem, hogy melyik a város legrégebbi fennmaradt épülete, és ez a 17. században épült, Németországban ez nem számít réginek, de nagy örömömre kiderült, hogy ebben az épületben 1777 óta sörfőzde működik, ez a Brauhaus Riedkötter, úgyhogy tegnap történészként elemi kötelezettségemnek éreztem, hogy az első bochumi vacsorámat mégiscsak itt tegyem a magamére, ez megtörtént, és a lepedőzése bántam meg. Ahol egy modern épületekkel övezett körút, onnan az ember lekanyarodik, át egy régi templomot, és a sarkon ott van ez a pici, földszintes, 17. században épült, 18. század óta sörfőzdeként működő étterem, ahol egészen kiváló kézes pesztrét lehet fogyasztani a helyi sörrel, ebből a sörből mindenféle mártásokat is csinálnak, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogyha semmi más nem létezne a Ruhrvidéken, közelebbről Bochumban, én itt is el tudnám tölteni az időt, azért igyekszem ennél kicsit tartalmasabbá tenni, de ez önmagában egy remek origója annak, hogy el tudjunk indulni bárhova. És ilyen mi helyek Dortmundban is találhatóak, megvan a régi piactér, a legtöbb épület, ami azt övezi, sajnos 45 után épült, de azért a múltjukat megbecsülik, a régi templomokat nagyon nagy becsben tartják. Itt Bochumban is van egy középkori kastély, ami nem tartozott akkor szorosan a városhoz, de ma már a város körbenőtte. Úgyhogy igazából a modern Németország és a régi hagyományoknak egy nagyon sajátos ötvözetét lehet itt fellelni. Mondom, szigorúan látnivalók tekintetében sose lesz turisztikai kiemelt célpont, de ha valaki nyitott szemben jár, akkor roppant érdekesen találhatja.
Hát, mint nagyon sok német vidéket, ebben igazad van. De azt tényleg megfogott, hogy azért ezek 45 után építették újra gyakorlatilag ezt az egész régiót. A Dresdát említetted, ugye, hát az borzasztó volt, az nagyon többen is megírták, többek között az ötös számú Vágóhídban Vonnegut, hogy gyakorlatilag földeltették egyenlővé.
Ez így van, és ez mondjuk Nürnberg esetében is igaz, bár például pont Albrecht Dürernek a háza az megúszta a bombázást, de ugye a németeknél megvan annak a hagyomány, hogy igyekeznek mindent lehetőleg úgy visszaépíteni, ahogy volt eredetileg. Na, az NDK-ban nem ez a gondolkodás dominálta a akkori hatalmat, de hát a NDK időközben ugye a múlt ködébe veszett. De alapvetően az is megfogható itt, hogy ha nem lerombolt épületeket építettek újra, hanem egyszerűen a város terjeszkedett, akkor ott is érzékelhető ez a fajta modernitás. És ugye teljesen érthető, hogy ha a 19. században a kőszén meg az acél fontos volt, akkor ez a 20. században fokozottan igaz. Ebből következik az, hogy ezek a városok a korábbi önmagukhoz mérten hatalmasan nőttek, és főleg 1945 után indult el ez a növekedés, mert ugye a Weimári köztársaság, finoman fogalmazva, nem áll stabil gazdasági lábakon, a harmadik birodalom másfelé koncentrálta az erőit. Tehát igazából az NSK idején indult nagyon komoly fejlődésnek a 20. században ez a vidék. Most így a 21. században van egyfajta kedélyessége a múlt ellenére.
És akkor kézes pecle volt a menü?
Hát igazság szerint nagyon sok szép dolgot lehetett ott kapni. Konkrétan ez az erősen németes, mondjuk úgy, hogy húsra, krumplira, káposztára, szalonnára, hagymára építő dolgok találhatók, meg elsődlegesen az étlapon, de én nagyon szeretem a kézes pecrét, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy most éppen rakett fight van, tehát egész egyszerűen önálló, néhány napig tartó hering kínálat is megtalálható itt, ami és ugye a hering az nem feltétlenül a Ruhrvidékre jellemző étel, de hát azért Németországban roppant népszerű, úgyhogy majd lehetséges, hogy teszek egy kísérletet.
Oké, Csaba. Tudhatunk valamit a konferenciáról?
A konferenciáról elég sok mindent lehet tudni, konkrétan van egy csapat, aminek az a neve, hogy International Society for Media, Region and Culture, és nekik van itt egy olyan konferenciájuk, amit két évente rendeznek meg, Metaphor and Misinformation, Religion in Media Drive and World címmel fut ez a konferencia. Hát én pedig egy elég sajátos előadást fogok tartani, ennek ez a címe, hogy The Shaman and the Holy Crown, The Mixing of Ancient Hungarian Beliefs and Christianity Hungary Today.
Nagyon jó, hogy angolul mondtad, sokan, akiket egyébként ez felháborítana, nem értették, úgyhogy majd beszélgetünk a tartalmáról is az előadásodnak egy másik alkalommal, akkor nagyon jó előadás neked.
Több mint érdekes lett ötvözni azt, hogy alapvetően arra építettem, hogy milyen szép történet volt az, amikor a tennek nevezett magyar koronát és sámán körbe táncolta a parlamentbe,
igen,
és hogy mit lehetséges, hogy ez a két dolog, ez nem távolodik el egymástól, mert lehet valaki az egyiknek a híve, meg lehet a másiknak is, a kettő együtt az elég nehezen.
Halálkomolyan kérdezem, hogy a Siriusi szitja jelenségről most fogsz előadni, hogy ez Magyarországon milyen komoly méreteket öltött?
Megkerülhetetlennek érzem, hogy legalább említés szintjén szóba hozzam, mert pontosan ezt szeretném én megcélozni az előadásomban, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy még azzal a tézissel is lehet találkozni, miszerint ez a jelenkori római katolikus egyház ez igazából egy összeesküvés eredménye, mert a háttérhatalmak már megint csináltak valamiat, amivel megtévesztik az igaz szitja szíveket, mert hogy az igaz keresztény egyházat igazából, ami honfoglalóink műzítték tovább, Jézus Krisztus helyett leszármazott, a kalandozások, nem is hadjáratok voltak.
Hanem visszaszerezték Attila kincsét, azért mentek, ami a miénk volt.
Jó.
Így, pontosan, igen. És ugye önmagában nem volna
de,
az a baj,
de Csaba, légy szíves, csak sumér eredetű magyar szavakkal fűszerezd az előadásodat, mert ha nem ezt teszed, akkor nem is.
Valamint az Egyesült Államokban található települések ős magyar olvasatát is ismert.
Az biztos.
Mert hogy azok is ős magyar név.
Lehetséges, hogy módosítani fogom a mondandómat holnapig, és az egészet arra fogom alapítani.
Nem utazhatok ki segédnek, szállj segédnek. Hadd utazzak ki a Mihálovicssal, és akkor adunk ötletet még.
Köszönöm szépen, Számi. Repüljetek ide, holnap lesz az előadás délután, és akkor majd beleszüljük azt is, hogy azért ferde a koronára kereszt, mert az megegyezik a föld forgástengelyének a elhajlásával, és így módon összeköti a Siriust, a nem is tudom, az Árpád uralkodónk a fejével, akinek a fején van a korona,
igen,
és ha kiegyenesítenénk, akkor cunamik jönnének.
Igen. Igen. És igen, egyébként egy árnyékoló lepel volt a koronázási ékszerek, azok így árnyékolnak.
Azt se hagyd ki, hogy aki a koronát viseli, nagyon erős fizikai és szellemi megterhelésben,
igen,
részesül,
igen,
főfájással és rosszul létekkel, mert olyan erős a sugárzás, ami jön a Siriusról, az üzenet, hogy azt emberfia nem könnyen viseli el.
Egy okkal több, hogy senki ne tegye a fejére.
Igen.
Jó, Csaba,
viszont
egy kicsit elszabadultunk.
Elszabadultunk, elnézést. Több komolyság szokott lenne ebben a rovatban, viszont akkor zárjunk egy komoly üzenettel. Egy hallgató üzen neked, javasolja a hamburgi városháza görbe liftjét, illetve Hannoverben a legrégebbi patikát, ami az 1400-as évek óta egy család kezében van.
Ott voltam, nagyon klassz a hannoveri, igen. Na jó. Akkor majd élménybeszámoló. Élménybeszámoló következik.
Majd.
Köszönjük szépen, Csaba.
Sziasztok, minden jó kívánok.
Szevasz. Katona Csabával beszélgettünk, aki éppen egy konferencián vesz részt, és éppen a aktuális Ruhrvidék történelme kicsit áttekintése volt a témánk.